Szeretettel köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit, Horváth Szilárdot hallják. Ma rendhagyó módon nem a történelemből vagy történésztől vett idézettel, hanem személyes élménnyel kezdődik a műsor. Egyszerűen azért, mert egy nyári lelki gyakorlaton, amelyen a kismarosi ciszterci monostorban voltam, szembe jött velem a történelem. Mégpedig úgy, hogy a monostorban megláttam az alapítás évét, 1955. Először azt hittem, ez valami tévedés. Elírták. Hiszen 1955-re Magyarország már túl volt az egyházak és szerzetes rendek kiszorításán az egészségügyből, a betegápolásból, az iskolákból, sőt, túl voltunk a szerzetes rendek feloszlatásán is. No meg azon, hogy a katolikus egyház, de nem csak a katolikus egyház, hanem általában az egyházak vezetői tagjait perbe fogták, letartóztatták, megfélemlítették. Aztán Zita nővérrel folytatott beszélgetés során kiderült, hogy nem tévedés. A monostort túl a Mindszenti peren, a Grősz peren, az Ordas peren, a szerzetes rendek feloszlatásán bizony 1955-ben alapították. Mégpedig 1955. szeptember 8-án. No hát ezért beszélgettünk dr. Horváth Olga apátnővel, a kismarosi közösség vezetőjével, Binder Zita nővérrel és Szojka Zsuzsanna nővérrel.
Milyen most a monostor, Olga nővér?
Ma katedrális a monostor, és 55-ben katakomba.
Ön mikor csatlakozott egyébként a közösséghez?
Én 76-ban konkrétan, 75-ben volt a megismerkedés, és 76-ban már oda költöztem.
Zita nővér, mikor csatlakozott a közösséghez?
2003-ban.
És Zsuzsa nővér?
De amikor kezdtük.
Mi volt az, ami ehhez a közösséghez vitte 1955-ben?
A Lénárd Ödön atyához mentem gyónni, és azt adta nekem elégtételül, hogy gondolkozzam el, hogy mit akarok csinálni az életemmel. Hát én az Úristennek akarom adni az életemet, a formáját nem tudom. Timár Ágnessel összehozott engem a Lénárd atya.
Ugye a Timár Ágnes akkor már ciszterci nővér volt.
A Bakonyban 45-ben jött létre egy közösség, és ő odatartozó örökfogadalmas szerzetes volt, de a feloszlatás után mindenkit szétküldtek, ő is ment vissza Budapestre, mert budapesti lakos volt, és 55-ben találkoztak. Úgy találtak rá, hogy az egyetemen, vagy a közös gyóntatón keresztül, hogy te hogy élsz, miért élsz, ki vagy, és aztán egy idő után felfedődött, hogy ő szerzetes. De a lényege mégiscsak az az életének, hogy lehetetlen, hogy néhány hónappal előtte tette le az örök fogadalmat, hogy utána azt mondja, hogy én nem élem, mert hiszen egy örök fogadalmat tettem. És ezért az ő belső hívása, az ő belső elszántsága az, ami választ adott az Istennek a hívó szavára, hogy mindegy, hogy milyen körülmény van, én akkor is neki élek. És ez az a mozzanat, ami mint egy vékony szál mindannyiukhoz kötődő vagy felfűzhető történet, élettörténet, hogy nem a körülmények határozzák meg az életünket, hanem az Isten hívó szava és az én válaszom.
Szívesen idézném Slagta Margit krédóját. Embernek ember, szervezet, állam nem birtokosa, ember embernek, szervezetnek, államnak nem tulajdona, Isten ellen nincs érvényes törvényhozás, az ő szent akaratával szemben bűn a jogfosztás, ember nem engedheti meg, amit Isten nem akar, földi hatalom meg nem tilthatja, amit Isten megenged. És így tovább. Ez hozta össze ezt a közösséget, ugye Timár Ágnes és három fiatal lány, egyik Szojka Zsuzsanna, aki itt van most velünk.
Igazából ez egy csoda volt, ahogy kiki albérletben itt-ott lakva, néha összejöttünk, és egyszerűen csak közösen imádkoztunk. Mindenki utána hazament, mindenki dolgozott, és ez egy olyan láthatatlan szál volt, ami az összetartozásunkat megbilincselte. Vallásüldözéses időszak volt, az ember a munkahelyén nem beszélt ilyenről, időnként kijentünk a Börzsönybe, és ott egy ismerős családnak a házában imádkoztunk együtt, ott voltunk együtt, ünnepet ültünk, egyébként kiki otthon lakott még, még a család se tudta nagyon, és számomra az volt olyan csodálatos szál, hogy meg volt határozva, hogy hánykor kell lefeküdni. És én tudtam azt, hogy titok se ellenőrzi senki, de én pont 9-kor mindig ágyba voltam, és ez egy olyan csodálatos erőt jelentett, aztán kialakult az, hogy valamiféle külső formájának is kell lenni annak, hogy valaki beöltözik. Akkor egy-egy fehér szalagot kapott az ember, egyet oda tűztek, és az volt a beöltözési ruha. 3 év múlva fogadalom következett, akkor ugyanezt piros szalagra cserélték ki, és akkor azt mondta az Ágnes nővér, hogy ez egy kicsit a vértanúságot is jelképezi. Ma is a monostor kapuján kint van egy nagy embléma, amin keresztben van egy piros meg egy fehér csík. Ez jellemzi tulajdonképpen a mi ciszterciségünket.
Zita nővér.
Az első időszak az egyházüldözésnek a legkeményebb évei. 1961-ben egy nagy letartóztatási hullám söpört végig az országon, és akkor átaláltak a mi nővéreinkre is, akik akkor már nem albérletben laktak, hanem egy saját lakásban az Üllői úton.
Amikor letartóztatták őket, már 9-en voltak. A hatóság is meglepődött, hogy rátalált egy közösségre, ahol 9 személy volt. Abból a 9-ből 4-et vittek börtönbe, és másik 5 kint maradt. És a kint lévők folytatták az életet, amennyire lehetett, mert mindenkit kitettek a munkahelyéről, az állásából, az egyetemről, elvették a lakást, úgyhogy egy éjszaka után megtudtuk mi az, hogy utcán lenni.
Zsuzsa nővér, ön is volt börtönben?
Igen, 61-be tartóztattak le, és 63-ba szabadultam. Tehát 2 évet Kalocsán voltam. A vád a szervezkedés.
Az együtt imádkozás az, hogy igyekeztek nővérhez méltóan élni.
Igen, más szervezkedés nem volt, de én Kalocsán is egyensúlyosan tudtam élni, mert ott olyan emberekkel is találkoztam, akik még 56-ba kerültek be, és valamiképpen a rendelkezésre állás és a szeretet az minden helyzetben megvalósítható. Ott a börtöni helyzetben nekem az Úristen a tréfálkozás adományát adta, és ezt ott is megvalósította. Sőt, még amikor letartóztattak 11-kor, és hajnali 4-ig körülültek, és kihallgattak. Úgy csináltam ott az asztalnál, mintha elaludnék, mert mondtam, hát mit csinálnak, akkor néha ütögették az asztalt, hogy fölébredjek, és a végén fölküldtek az árkába, és győztem. A lehetőséget mindig megadta az Úristen. Ott elég vacak kaja volt, és elég avas szalonnát osztottak, és volt ott egy zárkatársam, aki 56-os elítélt volt, valahonnan szerzett hagymát, és a csajkájába betette a szalonnát meg a hagymát. Ott ilyen munkaruhákat vartunk, tehát a varodának a hátsó részében volt egy radiátor, és arra rátette a Kati, hogy az ott egy kicsit úgy összeasszalódik, és mégis valami más íz. És éreztem, hogy milyen illat terjeng, és ezt érezte a vasszázados is, aki olyan kimért léptekkel lassan, de határozottan érkezett. Éreztem, hogy közeledik. Hát mondom, mit kéne csinálni? Valami meg kellene menteni a Katinát, mert nem, hogy megbüntessék. Mivel ott munkaruhákat vartunk, én fölragadtam egy csomó ilyen munkaruhát, ami félkész volt, és ölembe fogva rohantam, hogy odavigyem a meós nőnek, mintha kész lenne, és mielőtt odaértem a vasszázadoshoz, egy műelesést csináltam, így hasra estem, és nem tudott tovább menni, megfordult, és kiment. És így megmentettem a Katit attól, hogy megbüntessék.
A közösséget hogy vezették addig, amíg Timár Ágnes börtönben volt, ugye az alapítókkal együtt?
A közösség egységét az Isten hívására adott felelet adja. Az egység nem tört meg azáltal, hogy bentiek és kint maradottak, felállás lett. Ugyanaz a belső felelősség, a hívásra adott válasz az, ami összekötötte őket. De szerzetes nem él elöljáró nélkül. A kint maradottak választottak elöljárót, és Monikát választották, aki elvállalta a felelősséget mindkét testvéri közösségére, a bentiek egységben levését, mert azért lehetett látogatni őket nagyon ritkásan, lehetett csomagot küldeni nagyon ritkásan, és a kintieknek a megélhetését is elvállalta. De a legnagyobb gondja mégiscsak az volt, hogy a bentiek egészségesen kerüljenek ki. Felajánlotta az életét a közösségért, de leginkább a bentiek egészségéért, és 62. december 13-án meghalt, mert az Isten meghallgatja a felajánlásokat és az imádságokat. A következő évben 63. március 21-én szabadult mindenki amnestiával, és március 21-e a Monika születésnapja, és március 21-e Szent Benedek ünnepe, akinek regulája szerint élünk. Tehát számunkra ez egy olyan nagy biztosíték, de olyan természet fölötti biztosíték, ami, aki az életünk vezetője és gondviselője. Megmutatta, hogy továbbra is vezet, éltet.
megmutatkozott ekkor, hogy együtt lenni Budapesten, vagy egy helyen tartózkodni nagyon veszélyes. Ezért született az a döntés az első börtön után, hogy az ország több pontjára költöztek a nővérek kettesével, hármasával, és amikor csak lehetett, akkor összejöttek általában hétvégén, szabad hétvégéken, vagy nyári szabadság alkalmával.
Elkobozták azt a lakást, ahol éltünk eredetileg, először Miskolcon, aztán Szegeden, meg Veszprémbe volt ilyen három-három tagú közösség, és hogy az egysége meglegyen a közösségnek, időnként összejöttünk, hogy ugyanazt a koordinátorrendszert éljük meg. Úgyhogy a nagy ünnepet, azt a húsvétot együtt ünnepeltük Börzsönyi kisházba. Szerencse, hogy voltak olyan családok, akik megengedték, hogy ott legyünk. Különféle szintezések, csatornamérések, én vittem a lécet, letettem, és leolvasták, és akkor ment. Szóval egy ilyen jellegű állásom volt, és aztán én Miskolcra kerültem, és akkor kerestem állást, nem volt, és akkor a vízügyigazgatóságra mentem. Többek között egy olyan rendes főnök volt, akinél én elmondtam azt, hogy én honnan jövök minden, és azonnal fölvett. Miskolcon éltünk hosszú évtizedeken keresztül egy albérletbe, később sikerült egy lakást szerezni, és ott folytattuk tovább.
Alkalmi munkákból lehetett élni, újságkiordástól kezdve műszaki rajzlap írásig, de kemény fizikai munkákat is vállaltak, ami búzalapátolás, vagy bármi olyan, amihez ideológia nem szükséges. A nővérek között vannak olyanok is, akik beteg gyerekekkel foglalkoznak, hogy gyógypedagógus vagy logopédus, őket aztán végképp hagyták dolgozni, mert az államnak csak segítség, hogyha beteg emberrel foglalkozik. De általában olyan munkát kerestek, ami nem ütközik az élet elvel, életfilozófiával, és amit más nem csinál meg.
Az első alkalommal 4 nővért tartóztattak le, tehát az elöljárót és még 3 nővért. Második alkalommal 66-ban ismét az elöljárót és Lénárd Ödön atyát, aki a közösségnek lelki vezetője volt hosszú évtizedeken át.
És aki egyébként 1977. június 30-án az utolsó börtönben lévő papként szabadult a pápa személyes közbenjárására. És 1966-tól egyébként kivezette a közösséget, akkor Timár Ágnes maradt a börtönben léte ellenére a közösség vezetője, vagy volt akkor is valaki más, aki kint vezette a közösséget?
Mindig választottak elöljárót pontosan azért, mert lehetetlen szerzetes közösségben úgy élni, hogy nincs felelőse. Már meghalt a Klári, a Ményi Klári, aki volt a vezetője.
A 70-es évek elején, tehát a második börtön után kerültünk Kismarosra, helyi plébános atya segítségével, ott sikerült egy kis telket vásárolni.
Az itt a nővér a hivatalos egyház, az 1955. szeptember 8-ai alapításról mit tudott?
Meg voltak győződve a nővérek, hogy ez az Isten hívása, amire szeretnének válaszolni. Fontos volt a nővérek számára, hogy erről tudjon valóban az egyház. Nagyon-nagyon nehéz idők jártak, és bármilyen hivatalos elismerést vagy elismertetést kapni szinte lehetetlennek tűnt, de igyekeztek a nővérek ezt valahogyan közvetíteni Róma felé is. Szerencsére volt ismerős, aki már elég korán, 1957-ben el tudott jutni Rómába, jelzésszerű írást tudott átadni a szerzetesi kongregációnak erről a kis közösségről. És hát nagyon nagy volt az öröm, mert nem tudom, 1 vagy 2 év után, 23. János pápától érkezett egy visszajelzés, ami hát nem egy ilyen hivatalos irat volt, hogy akkor most megalapították a közösséget és az egyház erre áldását adja, de mégis azt hiszem, egy áldás szövege érkezett meg Rómából, aminek volt egy hivatalos iktató száma, és amiből egyértelmű lett a nővérek számára ilyen titkos nyelven írva, hogy Rómában bejegyezték a közösséget, tehát hogy hivatalosan létezik. Aztán később ismeretségbe kerültünk a Jacques Leufel, aki francia munkás pap volt, és ő járt Kismaroson többször is. És egyik ilyen látogatás alkalmával egy úgynevezett promemóriát sikerült kijuttatni ismét csak Rómába a Szent Székhez, ahol részletesebben le tudták már írni a nővérek, hogy mit éltek meg, mi is ez az élet. És egy nagyon szép visszajelzés érkezett ismét csak. Csak az értette, aki benne volt ebben az egész folyamatban. Szent Ágnes Zsolozsmájából egy részlet érkezett egy képen.
És a Zsolozsmából egy idézet, ami Szent Ágnes ünnepén van, az a mondat, hogy íme, amit vágytam, már látom, amit reméltem, már enyém. Ez egy antifóna, és ez volt az üzenet, az akkori szerzetesi kongregáció vezetőjétől, Augustinus Mayertől, aki bencés, hogy folytassuk nyugodtan azt az életet, hogy eljutott hozzájuk 77-ben az az íromány, ami egy promemória volt, és ez 78-ba jött vissza kézipostán hasonlóképpen, ami megint egy nagyon nagy megerősítés, hogy a hivatalos egyház elfogadja közösségünket. Ennek azért van nagy mondani valója, mert hamar a furcsaság miatt rányomják az emberre a bélyeget, hogy szekta, vagy magánkezdeményezés, vagy csak olyan lendület, ami nem isteni hívás. De azzal, ha a saját egyház, aki Róma, el tudja fogadni, és hitelesíti is, akkor beálltunk a Krisztus követőknek abba a sorába, akik a vértanúkhoz számítanak.
1972-ben sikerült ezt a kis telket megvásárolni, ott fölépülhetett egy faház. Ez volt az első monostor Kismaroson.
Tehát egy normál erdészeti faházat képzeljünk el.
Igen.
De monostor. Mert hát, belül az.
Így van, így van.
És hát, hogy ez, az.
Így van, és hát ugye ez egy tér gyakorlatilag, is mindig annak megfelelően rendezték be a nővérek, amit éppen csináltak. Tehát a lefekvéshez készülődtek, akkor matracok kerültek a földre, ha tanultak, akkor tanulószoba volt, ha étkeztek, akkor ebédlő. És ez ma is a monostor területén ez a kis ház.
A kismarosiak nyilván tudtak arról, hogy ott nővérek élnek. Mondhatjuk úgy, hogy kicsit ilyen szlenggel szólva egy egész falu falazott akkor már a közösségnek?
Igen.
A nővér?
Igen, szinte a hátukat tartották, és mintha boldogok is lettek volna, hogy van egy ilyen tiszta kezdeményezés, de erről úgy külön szó nem esett, csak azt szokták mondani, hogy a kismarosiak betakartak minket.
Valójában, hogyha faluba mentünk vásárolni, és nem volt a környékünkön senki, csak négy szem közt voltunk, akkor mertek dicsértességgel köszönni. És az volt a nagyon-nagyon szép, hogy tudták, hogy valami van a domboldalon, de azt is tudták, hogy jó, és nem ellenséges dolog, de soha föl nem adtak. Mindig betakaró szeretettel voltak irántunk tényleg.
Ebben az időben voltak még hatósági zaklatások egyébként?
Hát voltak, igen. Én 75-ben ismertem meg a közösséget, és kísért még haza engem olyan valaki, akit nem én választottam. És várt valaki úgy a munkahely végén, hogy sajnáltam, hogy vár. És azért próbálkoztam én is cselezgetni, hogy hogy rázzam le. Egyszer-egyszer sikerült, mert akkor még fiatal voltam. De alapvetően megrázkodtatásokkal volt még tele a napunk, még 80-as évek elején is.
Ez a szakasz az életükben mikor zárult le?
A fordulattal, azt hiszem 1989-ben kapott lehetőséget a mi közösségünk, és mint minden Magyarországon élő szerzetes, hogy ismét szabad körülmények között éli az életét. Mondjuk a 80-as évek közepétől már megmutatkoztak az enyhülésnek a jelei, de úgy igazán a váltás az a fordulattal következett be.
Talán az is jelenti, hogy nem kaptunk útlevelet, nem tudtunk kimenni külföldre egyáltalán, nem nyugatra csak, de még a környező országokba se.
Tehát még a szocialista országokban sem egyébként, nem. Amit szinte mindenkinek kiadtak.
Nem.
Ha most Kismarosra megyünk, virágzó közösséget látunk, gyönyörű templommal, gyönyörű épületekkel, lelki gyakorlatos házzal, gyümölcsfeldolgozóval. 1985-től vagy 89-től ezt az azóta eltelt nagyjából 30 esztendőt, az az építkezés töltötte be, és a gyarapodás, és a már nyilvános kiállás.
Ez egy folyamat, amit ugye a történelemben nem mindig sikerül egy konkrét dátummal azonosítani, de kell, mert ez a folyamat valahol mégis különbözik. Egyik kezdeti pontja és végpontja azért mégis más. Ez az enyhülés folyamata az ránk úgy volt jellemző, hogy egyre többet tudtunk összejönni kismarosi telkünkön, és 82-84 között épült egy kőház, ikerház, négy tulajdonossal és mind magánszemélyként volt bejelentve.
Épült egy tulajdonképpen üdülőnek számító ház, ami úgy is nézett ki, mint egy üdülő vagy egy lakóház.
És ennek volt egy emelete, ami a középső válaszol nem volt beépítve, és az volt a közös hobbiterem. És ez a közös hobbiterem volt a kápolnánk. Amikor kápolnaként működött, akkor is becsengettek, hogy megnézzék, leellenőrizzék, hogy épült az a ház. Hát akkor már meg lehetett oldani, hogy nem engedtük be őket, csak szétszedtük, és ugye a hobbiterem lett, és utána engedtük be a hatóságot. És vissza kellett rámolni a kápolnát hobbiteremé, hogy pingpongasztalt betenni, a gitárt a falra, a tabernákulum helyére, tehát egy tényleg hobbiterem volt. A mostani látvány, ami van, ez egy ilyen folyamatnak, a folyamatos enyhülésnek és a folyamatos szabadsággá alakulásnak az ideje, amit ma látnak Kismaroson, tényleg egy monostor. Én befejezném a kismarosi falu felé a gondolatot, hogy több mint 23 éve, lassan 25 éve működik egy rendelőnk a faluban. Annak az a igazi küldetése és a mondani valója, hogy meg szeretünk volna hálálni a faluban lévő lakosoknak, hogy betakartak az üldöztetés alatt az ő elfogadó szeretetükkel, és a mostani épületünk, ami korábban egy motel volt, az az épület, ahonnan elhurcolták a betelepítetteket Szibériába, ahol a legnagyobb sebet kapja az ember, mert elhurcolják, ott ma gyógyítanak. És azok gyógyítanak, akiket ők befogadtak is, akikkel jók voltak. Körbeér tényleg a jóság és a szeretetnek a műve, és legnagyobb hirdetés rólunk, ami mindenkinek szól, ez a rendelő, ami alapítványi működtetésű, tehát nem fogadott be az OEP támogatottságot, nem kapunk, de mégis 25 éve már működik. Mert ezt mindenki megérti, független Istentől, függetlenül szerzetességtől, hogy itt valami jó van, itt gyógyítanak, itt olyan légkör van, ahol még a lelkem is gyógyul, mert sok beteg még akkor is visszajár, amikor már nem kell kezelést kapjon, mert olyan olvasnivalók vannak, vagy olyan emberi kapcsolatok alakultak ki, hogy emiatt megy vissza. A monostornak is van nagy küldetése, de ott már szelektálás van azáltal, hogy fú, itt Istennel kapcsolatos, ez már egy ilyen misztikus dolog, itt már jó lesz vigyázni, de a rendelőnél nincs ilyen. És ugyanilyen a lekvár is, hogy az is jó, és az is mindenkinek szól. De hát azért van más mondani valója is a monostornak.
Akik betegeket ápolnak, tanítanak, szociális intézményeik vannak, az olyan látható és egyértelmű. Meg lehet mondani, hogy igen, ennek küldetése van a társadalomban, de egy monasztikus szerzetes, aki a falak mögött él, mi haszon van belőle, mi értés van itt, és mi az üzenete? Ha mondjuk egy hasonlattal szeretnék élni, akkor hogy az egyházról beszélünk, hogy az egyház Krisztus teste, és ha mondjuk egy testrészhez szeretnénk hasonlítani a monasztikus szerzetesek életét, akkor egy olyan testrészt kell keresnünk, ami nem látható, de hogyha nem működik, akkor azért megérzi az egész szervezet. És a monasztikus szerzetesek életét leginkább a tüdőhöz lehetne talán hasonlítani, mert hogy az imádság lélegzetvételével élnek a szerzetesek. A tüdőnek is ez a szerepe, hogy friss oxigén biztosítson a test többi tagjának és számunkra, vagy a mi életünkben ez az imádság, az Isten előtt állás mindenkiért, akiket ránk bíz az Úristen. Talán így lehetne megfogalmazni az életünknek a lényegét, és ez nem most alakult ki, tehát a kezdeti szerzetességnek is ugyanez volt a lényege. Azért mentek ki a sivatagba, a pusztába, azért épülnek fel az első monostorok, hogy a szüntelen imádságnak az ajándékát megéljék, hogy ezt megvalósítsák a szerzetesek. De azt is tudni kell a monostorokról, hogy nem elzárt helyek. Tehát ez nem jelenti azt, hogy akkor nincsen semmilyen kapcsolatunk az emberekkel, hanem nagyon is fontos küldetése van a monostornak. Nem úgy, hogy kimegyünk az emberek közé, de befogadjuk az embereket a monostorba. Azokat, akik szeretnének megpihenni, elcsendesedni, Isten jelenlétében esetleg végig gondolni az életüket. Ilyen szempontból a monostor a találkozásnak a helye, amiben mi csak egy háttér vagyunk, megint csak egy rejtett testrésznek egy megmutatkozása. Ez az apostoli szolgálatunk így az emberek felé.
Az első 30 évből, az ültöztetés éveiből, a megalakulás időszakából mit visz magával a monostor, amitől más, mint egy másik ciszterci vagy bármilyen más szerzetes közösség?
Olyan mély hála az előttünk élőkért, hogyha ők ezt nem merik elvállalni, akkor nincs életünk. Ennek a megtapasztalása ez olyan nagy hálával tölt el minket, hogy egy újabb generáció azért van, mert merte vállalni az előtte lévő, hogy földbe esett búzaszem. És ha ők nem ezt az életet vállalják el, és élik, hogy nem csak túl élni akarják a történelemnek a nehéz helyzeteit is, hanem átélni és megélni Isten hívása szerint, akkor mi ma nem vagyunk. A másik nagy mondani valója szerintem, amit tovább szeretnénk adni a következő generációnak, hogy senki meg nem akadályozhat abban, hogy szabad szívvel, amit én úgy is tudok, hogy Isten hív, abba válaszolhatok. És ez akkora nagy szabadságot ad, hogy ahogy Zsuzsa nővér mondta, hogy ő a börtönben a legszabadabb volt. És olyan groteszkül hangzik, és olyan ellentmondásnak tűnik, hogy rabként vagyok a legszabadabb. Pedig így van.
Az még a kihallgatások idején történt a főutcában. Ketten voltunk a cellában, egy asszony, aki sose kérdeztem, politikai dolog miatt volt, de nem szoktuk az egymás dolgait kérdezni, ki vitték a kihallgatásra, vagy engem vittek, és egyszer leszólították kihallgatásra, és följött, és zokogott, és nem tudtam tőle semmit sem megkérdezni. A kihallgató tiszt úgy az orra alá nyomta a kislányának a fényképét, hogy evel kicsaljon belőle valami vallomás. Nem tudtam, mit tegyek. Elkezdett ő sétálni a zárkába ide-oda, és én mellé álltam, és legalább egy óra hosszat némán sétáltunk föl alá, és elcsitult benne az a fájdalom. Azt mondta a végén nekem, hogy tudod, ha kikerülök innen, a kislányomat fogom hittanra küldeni.
Kedves hallgatóink, az emberemlékezetben a kismarosi ciszterci boldogasszonyháza monostor 1955-ös alapításáról beszélgettünk dr. Horváth Olga apátnővel, a kismarosi közösség vezetőjével, valamint Szojka Zsuzsanna és Binder Zita nővérekkel. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Horváth Szilárdot hallották.